Dicsértessék a Jézus Krisztus, Efeza mélyre, 173. adás, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, telefonálóimat. A mai elmékedésünk címe a második teremtés történet, ami az első. A tréfásnak tűnő cím komoly, már ezt jeleztem egyszer, a 6 plusz 1 napos teremtés történetet követi egy másik leírás, tehát a szombati nyugalom után egy másik rész következik, mintha az első nem is lett volna, és ez a második rész valójában ez a régebbi, jóval régebbi, de a Biblia végső formájának összeállítói úgy találták szépnek, ha a himnikus prológus bevezeti az egész Szentírást, tehát a kezdetben teremtette Isten, ugye, ez a himnusz, és az egyszerűbb teremtés történet, amivel most fogunk foglalkozni, megtalálható az első Mózes könyv második fejezetének az 5-től a 24. terjedő verseiben. Tehát ez a régebbi, egyébként a Szentírásnak összeállítása egy hosszú folyamat, de már a fogság alatt megkezdődött, és utána még több, szinte 100 évek teltek el, amíg a mai kánoni formáját elnyerte, de nagyon szép az, hogy a bevezető ez a 6-napos, 7-napos történet. Tehát most nézzük a mostani egyszerű teremtés történetet. A föld részletei a föld egyszerű teremtésével kezdődik, tehát nincsenek napszakok, nincsenek napok. Azután folytatódik az ember teremtése agyagból és az élet lehelletéből, majd az Éden teremtése és berendezése, az ember az Édenben, a tiltott fák, az asszony teremtése és az első házasság. Tehát ez az első, vagyis régi, legrégibb teremtés történetnek a részletei. Akkor vegyük tehát sorra a föld egyszerű teremtése. Isten megalkotta az eget és a földet. Kezdetben minden sivár volt, nem volt sem élet, sem ember. Forrás fakadt a földből, megöntözte a föld egész színét, és most nagyon figyeljünk, mert csak a földről és az életről, valamint a vízről, az élet egyik forrásáról esik szó. Sem az égboltozat, sem az égi testek, sem más élőlények részletezése nem szerepel itt, a középpontban az ember áll. Később majd lesznek állatok is, de itt szó sincs növények, állatok teremtéséről, napról, holdról, csillagokról, csak a föld, a víz által és az ember. Következik az ember teremtése, és jelképes cselekedetekkel történik. Nagyon szép ősi jelkép és kifejező, Isten a föld anyagából megalkotja az embertestét, mint egy szobrász, majd ebbe az élettelen testbe, annak az orrába pontosabban, leheli az élet lehelletét, és így válik az ember élő lényé. Milyen csodálatos látásmód már akkor is, a lényeget ragadja meg ez a kettős jelkép. Az ember az élővilághoz tartozik, hát persze még annyira nem tudták, hogy hogyan, de az minden esetre már akkor észrevették, hogy az ember a testével az élővilág része, és a lélek által, amit Istentől kap, értelme, szabad akarata van. Most mi nem firtatjuk, mert nem teológizálunk, nem firtatjuk, hogy miképpen ment ez végbe, hogy most egy nagyon magas rangú állatba lehelte az ő lelkét. Ez teljesen a részben a tudományra van bízva, részben eldöntetlen kérdések. A végeredményt azonban látjuk, hogy test és lélek, az állatvilágnak a része, de az Isten gyermeke is. Ez a kijelentés ugye lehetővé teszi az emberi test származását, hosszú-hosszú fokozatossággal is. Itt szeretnénk megjegyezni megint, hogy a szavaknak milyen jelentősége van a héber szavaknak, mert Adama azt jelenti, hogy föld, vörös, agyagos föld, Adama. Tehát Ádám a földből való. Következő lépés az Édenkertnek a megalkotása. Hát itt is már annyi filmet láttam, volt, hogy nem volt türelmem végignézni, hogy hol volt az Édenkert, hogy atlaszokban, glóbuszokon megtalálni, hogy hol lehetett az Édenkert. Teljesen értelmetlen dolog, mert nem földrajzi hely, még akkor sem, hogyha leírásban szerepel egy-két földrajzi név. A víz, a szimbólumokat nézzük, a víz, a növények, a fák, a gyümölcsök együttes jelenléte, az isteni szeretet, az élet, a magasabb rendű élet jelképei, a szeretet közösség jelképei. Ezekiel próféta ez nagyon bőven felhasználja. A jelenések könyve is emlékszünk rá, hogy 12-szer hoznak gyümölcsöt a fák bővízű folyók mellett, az ellentét a puszta, a sivárság, a még a pokol, így is mondhatnám, a sivár, a bűnnek a tanyája, a víz nélküliség, az élet nélküliség. Nagyon szép. Tehát nem keressük az Édenkertet topográfiailag, mert ezek a fogalmak, maga a kert, az Istennek a szíve, a szeretete, amelyben él az ember. Ugyan van két folyónév is, ami valóságos folyónév, a Tigris és az Eufrátesz, de két képzeletbeli folyó is. A négyes szám pedig azt jelenti, hogy mindenképpen négy folyó, tehát azért kell képzeletbeli folyó is. A négyes szám, hogy a négy is vettük a számrendszereket, hogy a négyes, a világ négy sarka, a négy égtáj, tehát ez azt jelenti, hogy mindenfelé kiterjedő, az egész világot átölelő szeretetről van szó. Ezért a négy, a 40 mind szent számok egyben. Ebben a kertben, ugye, és hát rengeteg drágakő hasonlat is szerepel, ez mind-mind ez színezi és fokozza ezt a végtelen világot átölelő szeretetet. A drágakövek megjelennek a jelenések könyvének a végén is, emlékszünk, az új Jeruzsálemben, mint egy ívvel összefoglalják, hogy kezdetben és a végén a beteljesedéskor is. Ez tehát a kert, ami a Jóisten szíve. A tilalom. Isten, itt Úristen, majd erre visszatérünk, az Úristen az Édenbe végtelenül áradó szeretetébe helyezi az embert. Ura, ápolója, gondozója lesz az egész teremtésnek, de egy fáról nem ehet az ember, a jó és gonosz tudásának fájáról, mivel, ez is jelkép, enni, birtokolni, magáévá tenni. Ez a fa isteni terület, a jó és gonosz határainak kijelölése, eldöntése, még tömörebben maga a mindenség birtoklása, tehát csak Isten mondhatja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ő a mindenség atya és ura, tehát azt jelenti, hogy ha valaki enni akar, akkor isteni hatalmat akar magának. Most érdekes módon itt nincs szó még csak egy fáról, de sokan most már most közbeszólhatnának, hát hol a második fa, itt nincs szó erről, csak a bűnbeesés után említi, hogy van még egy életfája is. Hát itt most csak a jó és a gonosz tudás fájáról van szó. Na már most megint egy érdekesség, hogy nincs szó arról, hogy milyen ez a fa. Tehát a széles körben elterjedt festők által megjelenített almáról, itt szó sincs sem alma evésről, a gyümölcs neve, a fa neve nincs, illetve annyi, hogy a jó és a gonosz tudás fája. Nem tudjuk, hogy kinek mikor jutott eszébe, hogy ez legyen alma, lehet, hogy azért, mert a festményeken jól mutat, de csak itt is egy tévedés, egy jámbor tévedés, mert nincs alma. Na, csak a hófehérkében van az alma, ugye, tudjuk. A bűn lényege tehát, mi most az egészet összefoglaljuk, az ember Isten helyét akarja elfoglalni. Tehát nem más, mint ugye engedetlenségnek szoktuk mondani, de annál sokkal több és sokkal mélyebb, hogy én mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz, Isten szerepét akarom elvállalni. Majd még szólunk a bűnbeesés jelenetnél következő adásban. Következik a társnak a teremtése. Szép költői leírásban vezeti be az írás a társ az asszony teremtését. Az ember megnevezi az állatokat. Sorba. A névadás a birtoklás jelenti, az uralkodás, ha valaki nevet ad neki, általában eltalálja a lényegét, és eredetileg a régi nyelvekben legtöbbször így is van, hogy a maga a név utal a lényegre, például farkas. Most egy hirtelen ez jutott eszembe, de rengeteg ilyen nevet tudnék mondani. Tehát, és ahogy ő megnevezi, az ura, azt jelenti, hogy ő az ura. Igen ám, de miközben sorra nézi az állatokat, és lehet, hogy meg is simogatja, rájön arra, hogy hát nincs társa a teremtésben. Bármennyire is kedvesek az állatok, és szelidek, és hasznosak, mégis egyike se tud beszélgetni, a gondolatait megosztani, szeretni, és ő sem tudja szeretni, csak ragaszkodik legfeljebb hozzá. Nincs társa. Ugye, hogy kiszínezi a jó Isten a Szent Élek által? Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, kivette egyik oldalbordáját, majd a bordát asszonnyá formálta, oda vezette az emberhez, aki akkor hirtelen felismerte, hogy most már azonos vele igazi társa, mert ő belőle van. Ugye még ez a szimbólum is olyan szép, hogy oldalborda. Kettős jelentése van. Szokták mondani, biztos a technikus úr is mondta már a feleségére, hogy oldalbordám, a szívhez van közel az oldalborda, ezért igazi társ. Az oldalborda hiánya, hogy a férfinek hiányzik, az azt jelenti, egy szép jelkép, hogy hát társ nélkül hiányérzete van, mondja is az írás, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. Elnevezés. Ő nevezi el asszonynak, na most ezt csak héber szójátékban értjük meg, mert a férfi az is, az asszony isa. Tehát azonos. Csak egy nyelvtani nem választja el, ugyanaz a lényeg. Ezért is legyen tehát asszony a neve. Ezt a magyar nyelv, bár nagyon változatos, ilyen jól nem tudja kifejezni, de mégis, majd mondok egy példát, hogy mégis ki tudja fejezni, csak várjunk, tehát itt most az van, hogy legyen hát asszony a neve, is, isa. A magyar feleség szó is ehhez közelít, az ember fele, feleség, ugye, a férj, akivel összefér, ugye, az is, ezek csodálatos a magyar nyelvünk. Na most megyek tovább, még egy nagyon érdekes, hogy most itt valami negatív dolgot szeretnék pozitívvá tenni. A magyar is ki tudja fejezni az is-isát, mégpedig úgy, hogy az ember és nő ember. Tehát a régi magyar nyelven volt ilyen szó, hogy nő, ember. És ebből lett a némber. Mielőtt bárki megbotránkozna, ez nem negatív szó volt. A némber azt jelentette, hogy asszony. Az később, hát később pejoratív értelme lett, hogy némber, házsártos, stb., de csak figyeljünk erre föl, hogy ez szép szó volt, és ugyanazt visszaadta, mint az is és az isa. Ember, nőember. Ember, némber. Nekem is tetszik nagyon, de csak ez a lényeg, hogy ilyenekre is figyeljünk, ugye. A feleséget, a társat jelentette. A magyar nyelven nincsenek nyelvtani nemek, tehát tudjuk, hogy nincsenek, ezért szellemes formával fejezi ki ezt. Jön az első házasságkötés, az ember elhagyja gyermekkora világát, szüleit, felnőtté válva társa lel, és új szeretet közösségre lépnek egymással, egy testé lesznek. Az ember elhagyja apját, anyját, és ismerjük, házasságkötésnél is felszoktuk olvasni. Ez az alapja a Jézus által is megerősített, megszentelt házasságnak, hiszen ma Jézus is szó szerint idézi ezt az ószövetségi részt, hogy és akkor az ember elhagyja apját, anyját, és feleségével megy, és ketten lesznek egy testé. Ez a új szövetség az ószövetségből idézi. Tehát itt a házasság alapítása. Nem ragozom tovább, de azt hiszem mindenki számára világos, hogy a házasság fogalma, ugye házasság, az is a magyar nyelven milyen szép, hogy egy házba költöznek. Házasságnak a lényege fenn van tartva ez a kifejezés arra, hogy egy férfi és egy nő szeretett közössége. A mezítelenség. Volt olyan kedves hallgatóm, aki már előre fölhívott, hogy ezt magyarázzam, megmondtam, már le van írva. A mezítelenség nem más, mint a lelki, szellemi tisztaság eredeti ősi állapot, nem fél semmitől, senkitől, egy gyermeki tisztaságot jelent a mezítelenség, és a bűntelenség állapotát is jelenti. Nem csak a Bibliában, hanem sok más mitoszban is visszatér ez a motivum. Még annyit szeretnénk megemlíteni, ugye tudjuk, hogy két teremtés történet van, és megemlítem, hogy mind a kettő más Isten nevet használ, az első a himnuszban az Elohim név szerepel, ez az él Istennév többes száma, fejedelmi többes, magyarban is nem többes számba, Istennek fordítjuk, ugye ilyen uralkodói többes számokat használnak a pápák, egyetemi rektorok, még ma is uralkodók is, hogy egyedül van, de mégis azt mondja, hogy nos rektor, mi a rektor, közben ő egy rektor van, ez egy ilyen középkori fogalom, a fejedelmi többes, uralkodók is szokták használni, azt hiszem még most is, iratokban is, és a pápák is. Ahogy ma nem tudom, de régebben úgy mondták, hogy mi hatodik Sándor, pedig ő egy volt, ez egy. És ez a Elohim is fejedelmi többes, tehát ma nem több is te hívő szöveg. Na most az egyszerű teremtés történetben, a másodikban pedig az szerepel, hogy magyarul az Úristen, héberül Jáve Elohim név szerepel, a Jáve az csak feltételezett, te mondom, a kimondhatatlan Isten név, a csipke bokorról szóló részben majd ezt tárgyalni fogjuk, hogy jelenik meg a zsidók számára kimondhatatlan négy betű. Ezt is majd mint érdekességképpen elmondom, csak tehát ilyen értelemben ugye még egyszer két teremtés történet van a két istennév alapján is, és így beszélünk Elohista és Jávista forrásokról a teremtés történetben.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Hírpercek.
Köszöntjük a hallgatói családot, a mikrofonnál Keresztes Szilvia.